Kedves hallgatóm! A Krónikák első könyve befejezésénél már láttuk, hogy Dávid összegyűjtött minden anyagot a templomhoz, elrendezte a munkaerőt, bátorította Izrael népének vezetőit és a népet, megszervezte a templomi istentiszteletet, átadta az összes pénzt, és megmondta Salamonnak, hogy lásson munkához. A Krónikák második könyvében Salamon elkezdi a munkát. Már láttuk, hogy a Krónikák első könyve valójában teljesen Dávidról szól. Hosszú nemzetség táblázatokkal kezdődik. Sok nemzedék következett egymás után. Ádámtól egészen Dávidig. Miért kell megadni a nemzetség táblázatokat? Mert az Dávidhoz vezetett. Miért Dávidhoz? Mert Dávid vezet Krisztushoz, és az új szövetség ezzel kezdődik. Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetség könyve. Ezért kellett a nemzetség táblázat. Megemlítem ismét, hogy a Krónikák mindkét könyve Isten nézőpontját tükrözi. Sámuel könyveiben és a Királyok könyveiben az emberi nézőponttal találkoztunk. Ez nem azt jelenti, hogy azok a könyvek nem voltak ihletettek. Azok is Istentől ihletettek. De először az emberi nézőpontot tükrözik, és azután Isten nézőpontját. A hangsúly Dávidra helyeződik. Dávid hova helyezte a hangsúlyt? Isten templomának fölépítésére. A Krónikák második könyvében két főbb témát találunk. Az első a templomépítés, a második pedig az ébredés témája. Ez a könyv kronológiailag azt a korszakot öleli fel, mint a Királyok könyve, de bizonyos fontos részeket hangoztat. Az első 9 fejezet Salamon uralmát írja le. Ezekből 6 fejezet a templom építéssel foglalkozik. Nagyon nyilvánvaló, hogy Isten hova teszi a hangsúlyt. A templomépítés volt Salamon legnagyobb vívmánya. Az emberek mindig úgy gondolnak Salamonra, hogy sok felesége volt. Ez nagyon látványos kép kétségtelenül, de Isten nem erre teszi a hangsúlyt. Sok felesége nem Isten akarata szerint volt. Ellentétben állt Isten akaratával, és ez a tényező okozta a királyság kettészakadását. Ne mondd nekem, hogy Salamon elboldogult ezzel a helyzettel. Nem boldogult vele. A bűn mindig ítéletet von maga után. Nem számít, hogy ki követi el a bűnt, az mindig büntetéssel jár. Csak akkor juthatunk a mennybe, ha van megváltónk, és ez a megváltó Jézus Krisztus. Ezért a Krónikák második könyvének első főbb témája Salamon templomépítése. Ez nagyon fontos. Isten úgy gondolta, hogy fontos, és 6 fejezetet szentelt ennek leírására. A 10. fejezettől a könyv végéig a megosztott királyságról van szó. Már láttuk a Királyok könyveiben, hogy miután a királyság ketté szakadt, sok király uralkodott, és azok legtöbbje nem volt nagyon vonzó. Azt a nyilatkozatot tettük, hogy egyetlen jó király sem volt Izraelben, az északi királyságban. Ezért a Krónikák könyvében úgy találjuk, hogy nem helyez hangsúlyt Izrael királyságára egyáltalán. Ebben a könyvben a hangsúly a déli királyságra, Júdára és Dávid családi vonalára esik. Ez elég szomorú. Azonban 5 kiemelkedő királyt ismertet. Ászát, Jósáfátot, Jóást, Ezékiást és Jósiást. Ez az 5 király eszköz volt arra, hogy ébredést mozdítson elő az országban. Isten az ébredésre helyezi a hangsúlyt, és nagyon sok időt töltünk azzal, hogy ebben a szakaszban az ébredést ismertessük. Sok évvel ezelőtt lelkipásztorok közösségéhez tartoztam, akik ébredését imádkoztak. Végül kiváltam közülük, mert az a magatartás uralkodott el, hogyha elég buzgón imádkozunk, akkor Isten ébredést küld. Hadd mondjam, hogy Isten szuverén. Mi semmire nem vehetjük rá Istent. Istennek van terve, és nem változtatja meg rám és rád vonatkozó tervét. Fontos, hogy lépést tartsunk Istennel. Megmondom neked, hogy Isten akarata az örökké valóságból jön, végighalad az évszázadokon, és megy tovább a századokon át az örökké valóságba. Isten sajnálja a kis embert, aki odaáll útjába ennek a gőzmozdonynak, és átmegy rajta. Valaki biztosan azt mondja erre, hogy ezt nem kedveli. Hadd emlékeztesselek arra, hogy mi teremtmények vagyunk. A teremtmény nem próbálja rávenni Istent valamire. Isten próbál minket rávenni valamire. Ez a nagy probléma. Mi visszafelé haladunk az úton. Nem Isten kötelessége, hogy nekünk engedelmeskedjék. A mi kötelességünk, hogy alázzuk meg magunk Isten akarata előtt. Talán megkérdezed, vajon Isten nem akar ébredést küldeni? Bizonyára akar. És nem kell megfelelő előfeltételeket teremtenünk? Igen, de nem gondolom, hogy mi megfelelő előfeltételeket tudunk készíteni. Érdekes, hogy az a lelki mozgalom, amely ma végbe megy, nem ezektől az intelligens teológusoktól származik, akik feltételeket állapítottak meg, amelyet követnek az egyházak. A lelki mozgalom még csak nem is az egyházban megy végbe. A legtöbb gyülekezet olyan halott, mint a kapufélfa. A mai mozgalom nem az okos teológusok közt megy végbe. Belefáradtam már írásaik olvasásába. Kimondanak valamit a szószékről, mintha mindenre meg lenne a válaszuk. Vannak válaszaik, de nincsenek tetteik. Ez nem lelki mozgalom. Egyes szemináriumokból ma sok anyag kiárad. Ezek a professzorok nagy tekintéllyel írnak. Alátámasztják mondani valóikat, de semmi cselekedet nincs ezek mögött. Nem gondolom, hogy felhatalmazásuk lenne erre. Hadd mondjam neked, barátom, szükségünk van megtanulni, hogy hajoljunk meg Isten akarata előtt, és kerüljünk közel hozzá. Vessük magunkat lába elé. Meglátjuk, hogy vannak bizonyos emberek, még királyok is, akiket Isten csodálatos módon felhasznált, mert készek voltak átvenni a parancsokat, és nem parancsokat osztogattak. Hiszem, hogy az ébredés legnagyobb akadálya az egyházi vezetőség. Ez már évek óta így van. Talán így szólsz erre. Ez nagyon forradalminak hangzik. Forradalmian beszélek, amióta a szolgálatba álltam, de még sohasem hallgatott rám senki. Megmondtam már a kezdet kezdetén, hogy nem hozunk ébredést elő azzal, hogy hallgatjuk a teológusokat. Nekünk Isten igéjére kell hallgatnunk. Ez az oka annak, hogy próbálom továbbadni Isten igéjét. Megvallom, hogy voltak elképzeléseim, de most már visszaléptem, és fölfedeztem, hogy azokat a nagy ötleteket és nagy programokat, amelyekkel dolgoztam, Isten sohasem alkalmazta. Kezdem gyanítani, hogy az ébredés nem jöhet el, ha Isten a mi terveinket követi. Erre ő így szól hozzám. Az Úr igéje ezt mondja Zerubbábelnek. Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Zakariás könyve, 4. rész, 6. vers. Nem az ész, nem a verejték, hanem a Szentlélek hozhat ébredést. Nehéz megtanulnunk ezt a leckét. A könyv felvillantja azoknak a királyoknak az életét, akik Dávid vonalán következtek. Különösen kiemel 5 királyt, akik uralkodása alatt ébredés, megújulás, reformálás történt. A könyv Círus rendeletével zárul, miután véget ér a 70 éves fogság. Semmilyen közlést nem olvasunk a fogság időszakáról. Ez kimaradt a följegyzésből. Gondoljunk arra, hogy itt Isten szempontjából történik a visszaemlékezés. Salamon királyá lesz, és bölcsességért imádkozik. Salamonnak, Dávid fiának a királyi hatalma megerősödött, mert Istene, az Úr vele volt, és egyre nagyobbá tette. Krónikák második könyve, első rész, első vers. Emlékszünk rá, hogy kiemeltük, hogy Salamont nem Dávid választotta királynak. Ő Isten választásából lett király. Valójában nem gondolom, hogy Dávid akarta volna, hogy Salamon legyen a következő király. Azt hiszem, nyilvánvaló, hogy választása inkább az a fiú lett volna, aki föllázadt ellene, vagyis Absalon. Szerette Absalont. Összetörte Dávid szívét, amikor megölték Absalont. Teljesen elkeseredett. Emlékszel rá, hogy amikor kiküldte hadseregét, akkor minden egyes hadvezetőnek különös felszólítást adott át, hogy Absalonnal kíméletesen bánjanak. Dávid kész volt mindent feláldozni azért a fiúért. Szerette a fiút. Azt hiszem, hogy Absalon nagyon sok tekintetben Dávid temperamentumát örökölte. Azt hiszem, hogy bizonyos tekintetben nagyon hasonlított Dávidhoz. De Isten nem őt választotta. Isten választása Salamonra esett, és Isten megáldja Salamont. Isten a világ gyengéit választja ki, és Isten ezért használja Salamont. Isten ereje mutatkozik be a gyengeségben. Dávid most már elment. Nagy ember volt, de Salamon fiatal és törékeny, meg gyenge. Isten használja fel Salamont, és megengedi Salamonnak, hogy ténylegesen fölépítse a templomot. Salamonnak, Dávid fiának a királyi hatalma megerősödött. A királyság a csúcspontjára jutott Salamon uralma alatt. Dávid vetette meg a királyság fundamentumát. Istene, az Úr vele volt, és egyre nagyobbá tette. Milyen kegyelmes Isten! Meglátjuk, hogy Salamon engedetlenné válik Istennel szemben. Eljut egy olyan pontra, ahol Isten megdorgálja és megmondja neki, hogy kettéosztja a királyságot. Salamon felelt ezért a megoszlásért. Isten azért nem osztotta fel a királyságot Salamon ideje alatt, mert Dávidra tekintett és nem Salamonra. Salamon szólt egész Izraelnek, az ezredeseknek, a századosoknak, a bíráknak és egész Izrael minden főemberének, a családfőknek. Krónikák második könyve, első rész, második vers. Láthatjuk, hogy Salamon itt Izrael vezetőit hívja össze. És elment Salamon az egész gyülekezettel együtt a gibeoni áldozóhalomra, mert ott volt az Isten kijelentésének sátra, amelyet Mózes, az Úr szolgája készítetett a pusztában. Krónikák első könyve, első rész, harmadik vers. A szent sátort Gibeonban állították fel. Emlékeznünk kell arra, hogy a frigyládát Dávid vitte Jeruzsálembe, és ott sátorban helyezte el, de nem járulhattak közvetlenül Isten elé. Ez óriási. Istenhez az út a szent sátoron át vezetett, mert ott volt a rézoltár, és a rézoltár beszél Krisztus keresztjéről. Oda kellett menniük, hogy közeledhessenek Istenhez. Nekünk ugyanígy kell Isten elé járulnunk. Van egy elképzelés ma, hogy bárki, bármilyen körülmények között futhat Isten jelenlétébe, és hogy Isten figyel a szavára. A Biblia azt tanítja, hogy az Úr nem mindig hallgatja meg az imádságokat. Figyeljük meg Péter szavait, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. Péter első levele, harmadik rész, 12. vers. Isten sohasem mondta, hogy meghallgatja azok imádságát, aki gonosz cselekszenek. Úgy vélem, hogy az egyetlen imádság, amit a bűnös elmondhat Isten előtt, hogy oda megy hozzá, és elfogadja Krisztus Jézusban a fölkínált kegyelmet. Ha Istenhez akarsz közeledni, akkor őt a kereszt által kell megközelítened. Salamon éppen ezt teszi. A vezetőkkel együtt Gibeonba megy, ahol a szent sátor és a rézoltár áll. Elég bölcs uralkodásának kezdetén. Az Isten ládáját azonban már fölvitette Dávid Kirjat-Jeárimból, amikor helyet készített annak, mert sátrat vont föl neki Jeruzsálemben. De a rézoltár, amelyet Becalél, Úri fia, Húr unokája készített, ott volt az Úr hajléka előtt. Ezt kereste föl Salamon és a gyülekezet. Krónikák második könyve, első rész, negyedik és ötödik vers. Istenhez a rézoltáron átjuthatnak. Nem mehetnek a Fridláda közvetítésével. Más szóval nem állhatunk meg közvetlenül Isten színe előtt. A kereszt vezet minket haza. Nincs más út. Fölment tehát Salamon az Úr színe előtt álló rézoltárhoz, amely a kijelentés sátránál volt, és ezer égő áldozatot mutatott be rajta. Krónikák második könyve, első rész, hatodik vers. Bizonyára nem volt fukar áldozataiban. Láthatjuk, hogy egész idő alatt bőség volt Salamon országában. Azon az éjszakán megjelent Isten Salamonnak, és ezt mondta neki: kérj valamit, én megadom neked. Salamon ezt felelte Istennek: te nagy szeretettel bántál apámmal, Dáviddal, és engem tettél utána királlyá. Most azért, Uram, Istenem, váljék valóra apámnak, Dávidnak adott ígéreted, mert te tettél engem a nép királyává, amely olyan sok, mint a föld pora. Krónikák második könyve, első rész, hetedik, nyolcadik és kilencedik vers. Isten megtartotta ígéretét nem csak Dávidért, hanem Ábrahámért is. Leszármazottaid annyian lesznek, mint a föld pora. Nem lehet őket megszámlálni. Adj azért nekem bölcsességet és tudományt, hogy tudjam ennek a népnek az ügyeit intézni. Különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet? Krónikák második könyve, első rész, tizedik vers. Az emberek elismerik Salamont, és azt mondják, hogy nagyon bölcs volt, amikor bölcsességet kért. Isten adta meg neki, hogy ezt kérhesse. De honnan vette az ötletet? Ha visszalapozzunk a Krónikák első könyve 22. fejezetéhez, ezt olvassuk. Ezt mondta Dávid Salamonnak: fiam, én magam szándékoztam házat építeni Istenem az Úr nevének tiszteletére, de az Úr igéje így szólt hozzám: sok vért ontottál, nagy háborúkat viseltél, nem építhetsz házat az én nevem tiszteletére, mert sok vért ontottál ki előttem a földre. Most hát, fiam, az Úr legyen veled, hogy sikeresen fölépíthesd Istenednek az Úrnak a házát, ahogyan kijelentette rólad. Bárcsak adna neked az Úr észt és értelmet, amikor Izrael fölé rendel, hogy megtartsd Istenednek az Úrnak a törvényét. Krónikák első könyve, 22. rész, 7. és 8. vers, 11. és 12. vers. Salamon legalább figyelt az apjára. Amikor Dávid így szólt: bárcsak adna neked az Úr észt és értelmet, visszaemlékezett erre. Amikor Isten megkérdezte: mit kívánsz, Salamon? Akkor ezt mondta: észt és értelmet kérek. Isten mégis neki tulajdonítja ezt a kérést. Isten ezt felelte Salamonnak: mivel ez volt a szívedben, és nem gazdagságot, vagyont és dicsőséget kértél, nem is gyűlölőid életét vagy hosszú életet kértél, hanem bölcsességet és tudományt kértél, hogy kormányozni tud népemet, amelynek a királyává tettelek, ezért megadom neked a bölcsességet és a tudományt, sőt olyan gazdagságot, vagyont és dicsőséget is adok neked, amihez fogható nem volt, és nem is lesz egy királynak sem, sem előtted, sem utánad. Krónikák második könyve, első rész, 11. és 12. vers. Isten teljesíti bölcsességért mondott imádságát, és még más áldásokat is megad neki. Szeretném, ha megfigyelnénk azonban, hogy a bölcsesség a nép fölötti uralkodáshoz volt szükséges. Salamon nem lelki felismerést kért. Meglátjuk, hogy Salamonnál hiányzott a lelki megítélés képessége a saját életében. Jól lehet, isteni bölcsességet kapott az uralkodásra, úgy látszik, nem volt bölcsessége ahhoz, hogy saját életét igazgassa. Gyűjtött Salamon harci kocsikat és lovasokat. 1400 harci kocsija és 12000 lovasa lett, és ezeket a harci kocsik városaiba meg a király mellé Jeruzsálembe rendelte. A király elérte, hogy annyi lett Jeruzsálemben az ezüst és az arany, mint a kő. Elérte, hogy annyi lett a cédrusfa, mint amennyi a vadfügefa az Alföldön. Krónikák második könyve, első rész, 14. és 15. vers. A vadfügefa látható mindenütt, de nem sok cédrusfát figyelhetünk meg. Ő a cédrusfát annyira elterjesztette, mint a vadfügefát, és az ezüstöt meg aranyat, mint a köveket. Ha valaha voltál abban az országban, vagy láttad a fényképeit, tudod, hogy mindenütt sziklák és kövek láthatók. Több kő van abban az országban, mint bármelyik helyen, ahol valaha jártam. Képzeljük el, hogy Salamon az ezüstöt és az aranyat annyira általánossá teszi, mint amilyen általánosak a kövek. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Segíts nekem is a helyes úton járnom, hogy mindig a lelki értékeket válasszam, és higgyem el, hogy az anyagiakat és a földieket nekem ráadásul megadod, ahogy az Úr Jézus Krisztus által kijelentetted. Ámen.